És igazából innentől kezdve a közönségé lenne a főszerep, vagy a részben a szerep, és kérdezem, hogy fogalmazódott-e meg bárkiben kérdés, akár Csabához, vagy Gáborhoz, hozom a mikrofont.
Köszönöm szépen. Közgazdászként kérdezem, amit kérdezek. A körforgásos gazdálkodáshoz kapcsolódik, és konkrétan a szellemi tulajdonjogok védelméhez. Hogyan tudja összeegyeztetni egy közgazdász a körforgásos gazdálkodást a szellemi tulajdonjogokkal? Hogy pontosítsam a kérdést, Magyarországon ma már pozitív előrelépés az, hogyha elromlik egy műszaki termék, akkor újat vásárolunk, és a régit elviszik, tehát begyűjtik magyarul, és azt valamilyen módon hasznosítják. Arra azonban kevés példa van itt nálunk, hogy ezt a hasznosítást a márkaszerviz végezné el, tehát a saját terméke védelme érdekében begyűjtené a jó minőségű használt terméket, ami vagy működik, vagy nem, de mindenképpen alkatrészként hasznosítható, és ahogy ön is említette, esetleg visszavásárolhatná bárki ezt a terméket, és gyakorlatilag ezzel a márkahűséget is javítaná, illetve hát az ő gazdasági érdeke az lenne, hogy a saját termékét minél szélesebb körben terjessze. De az előadásból én úgy éreztem, hogy most a hangsúly azon van, hogy ezeket a használt termékeket minél szélesebb körben újra hasznosítsák, és figyelmen kívül hagyják azokat a szempontokat, hogy az egyik termék az jobb minőségű, fejlettebb technológiát képvisel, a másik pedig kevésbé fejlettet, mert gyakorlatilag mind egy nagy kosárba kerül, most leegyszerűsítve a problémát. Tehát a kérdés lényege az, hogy figyel-e bárki bárhol arra, hogy bizonyos műszaki termékeket védeni kellene, és nem mindegy, hogy kinek a kezébe kerül az elhasznált termék, vagy a elromlott termék. Köszönöm szépen.
Hozzád szól,
azt
gondolom.
Igen, azt hiszem, hogy ezeknek a szabályzási kérdéseknek a konkretizálása, hogy mikor, hová, és ki az, aki kvázi jogosult lehet ezeknek a újrahasználási rendszereknek a működtetésére, hogy azért még eléggé rugalmas vagy képlékeny területnek számít. Amit hangsúlyoznék, az, és ki is emeltünk a ábrákon, hogyha a funkció megtartása mellett, tehát az eredeti funkció megtartása mellett történik a terméknek az újra körforgásos rendszerbe való visszaterelése, ez azt jelenti, ez a remanufacturing, az újragyártás, az eredeti alkatrészeknek az újrahasználata, az általában ma is úgy történik meg, és a korábbi gyakorlat nem feltétlenül a körforgásos koncepció kialakulásának a hatására, de a korábbi gyakorlat szerint az, hogy azok a gyártók a kezdeményező ezeknek, akik korábban ezt a terméket alapvetően előállították. Tehát a saját rendszerükbe terelik vissza, tehát hogy ott van a John Deere, visszavásárolja, vagy visszatereli azokat a motorblokkokat, amit aztán ő maga felőít, és megint eladja késztermékként. Vagy erről van szó itt a BMW-nél a példáján is, ami szintén egy olyan vállalkozás, ami a BMW gyárával, vagy ennek a hálózatával nagyon szoros összefüggésben, nagyon szoros együttműködésben végzi ezt a szolgáltatást. Tehát ugye ez egy érdekrendszer, és ez az érdekrendszeren belül működő hatékony struktúra. Tehát itt például a különböző olyan akár gyártási titkok, vagy olyan jogosultságok, amelyek a termékek előállításához, méretezéséhez, funkciójához, élettartalmához kapcsolódnak, azok értelemszerűen ezen a rendszeren belül maradnak, hiszen ők a leginformáltabbak arról, hogy amit gyártottak, az hogyan és milyen módon használható tovább. Tehát ugye ebben nagyon nagy a kockázat, hogyha valaki más kezdi el ezeket a termékeket hasznosítani fel, vagy újra, vagy más típusú termék elevelteni, mert akár az anyagoknak a tulajdonsága, amelyek a kopására, vagy a tartóságára vonatkoznak, azoknak állnak a rendelkezésére, akik eredendően ezt meg is tervezték ezeket az anyagokat, és ezeket az információkat birtokolják is az újrahasznosítás, vagy újratervezés folyamatában is. Tehát ezért célszerű az, hogy most a Toshiba is, aki ezt a javítási szolgáltatást végzi, ez a saját laptopjait veszi vissza, és nagyon világos és tisztában azzal, hogy egy eszköz az milyen állapotban van. És nagyon hamar meg tudja állapítani azt, hogy mi a csereértéke, mert tudja azt, hogy milyen alkatrészek, vagy milyen részei ezeknek használódtak el, vagy kopnak, vagy mennyibe fog ez kerülni, hogyha ő meg akarja javítani. És ugye ezek a kézenfekvő megoldások azok, amelyek ezeket a gyors reakciókat a piaci szereplők részéről ugye egy ilyen új típusú fejlesztési folyamattá alakíthatják. Tehát a válaszom az, hogy alapvetően ugye ezek ugyanabban az érdekkörben maradnak, akik ezeket a termékeket korábban elállították, és ezért ezeket a jogosultságokat, ezeket a licenszeket, most ez is egy olyan kérdés, hogy ez milyen ez a licensz? Ez egy biznisz alapú licensz, nem tudom, ez biztosan ismeri ezeket, hogy a Sony, amikor legyárt egy terméket, több ezer licenszet használ hozzá az alkatrészeknek a beillesztése, és ennek nem feltétlen a maga a termék előállításhoz, újraállításhoz kapcsolódó funkciója van, hanem mondjuk akár a profit szerzés is, mert a licensz díjakat is ez alapján, vagy a profitot is ez alapján növeli ugye ebben az inercia rendszerben, amiben ő működtet. Tehát ugye ez egy nagyon komoly vagy komplikált történet, és hogyha ezeket letisztítjuk ezektől a járulékos funkcióktól, amelyekkel együtt tudjuk ma őket értelmezni, akkor megint egy tiszta képet kapunk, és ugye akkor látjuk azt, hogy például a kínai napelemeknek az újrahasznosításáért az a kínai cég felelős, aki ezt elállította, és ő is tervezi meg, vagy szervezi meg ennek a visszahasznosítása, vagy újrahasznosítási folyamatait, és ugye akár 20 év múlva is ő köteles ezeknek a rendszereknek a finanszírozására, és ugye ezeknek ez a visszaforgatási, vagy visszahasznosítási folyamatoknak a megvalósítására. Tehát röviden ennyit tudnék erre most jelen pillanatban mondani.
Köszönöm. Nem tudom, Gábor.
Oldal, hát kimerítő választ hallottuk, úgyhogy.
Nekem csak a szabadalmakkal, meg ipari jogvédelemmel kapcsolatban jutott eszembe ez a egy kicsit távolabbi aspektusból közelítve a kérdést, hogy nem egymásnak ellentmondó-e az az ötlet, illetve gondolat, hogy ugye ipari jogvédelem, szabadalom, akkor védem, ez egy egyéni dolog, és pénzért adom el. A másik oldalon pedig, hogy kincs, közösségben való gondolkodás, és hogy megosztom a többiekkel, és nem kell, hogy levédjem, nem kell, hogy mondjuk a szabadalomból én hasznot húzzak. Hát nem tudom, hogy ez egy egymásnak ellenmondó gondolat.
Hát igazából az a gyakorlat, hogy azt látjuk ma, hogy például a szoftverek megosztása vagy újrahasznosítása az milyen karakterisztikát jelent. Tehát az, hogy van egy szoftverem, amit nem használok, és azt el tudom adni, vagy nem, mert nagyon drágán megvásároltam, és akkor ennek van-e valamilyen értéke a piacon. És ugye ez is már a szoftver újrahasznosítás, amikor tudom, hogy van egy ugye igazából egy szellemi érték vagy termék, aminek a joga egy licensz alapján történik, akkor az továbbadható-e vagy sem? Van erre lehetőség, hogy a Microsoft például lehetőséget ad arra, mondjuk akár egy európai cégnek, hogy a fejlődő országban, vagy világban eladja, vagy értékesítse azt a használati jogot, vagy licensz jogot, amit ő megvásárolt, ha már erre nincs szüksége. Ugye erre is van példa, tehát ezeket is akár a gépekkel együtt, ugye, tehát a számítógépekkel együtt, amelyeket már nem használunk, és akkor ugye a gépekkel együtt eladjuk mondjuk a hozzá kapcsolódó operációs rendszert, hogy akkor ezt hogyan és milyen módon tehetjük meg, hogy ennek az értékesítéséből kik részesedhetnek ebben a konstrukcióban. Tehát nagyon sok mindent fölvet ez az eszközök használatához kapcsolódóan, amelyek sok esetben még nem tisztázottak, de hát erről beszélünk most ma, hogy az üzleti modell, amely ez emellett kialakul, vagy e köré kialakul, az nyilván egy olyan feltételrendszert valósít meg, amiben jól kell, hogy járjon az, aki ebben részt vesz, mert különben nem csinálja. Tehát nem adja el, hogyha megtiltja a Microsoft, hogy más is használja utána ezt az operációs rendszert, akkor nincs biznisz. Tehát ez az egyszerű kérdésre a válasz, vagy az egyszerű válasz a kérdésre, ami azt jelenti, hogy olyan nincs, hogy non-profit alapon szerveződik egy üzleti modell, mert az nem üzleti modell. Ebben a reációban sem.
Hát igen, csak hogyha üzleti modellről beszélünk, ugye ez abszolút Csaba szakterülete, de nekem azért van egy kis gyanúm, hogy ami nagyon szépen hangzik ebben a modellben, mert nagyon logikusan, sőt tulajdonképpen szükségszerűen hangzik, hogyha ezt a földet meg akarjuk menteni, és fenntartható módon akarunk élni, akkor ez jól hangzik az egész dolog, de a mai világ még mindig abszolút a profitorientált üzleti modellen alapul. És én azt nem teljesen látom, hogy mi az a plusz sugallat, vagy az a plusz motiváció ösztönzés, honnan jön, és hogyan lesz ez egy stabil dolog, nagy mértékben, nem csak egy elhivatott embernél, vagy jótékonykodó multimilliárdosnál, ahol valóban tömegek számára az üzleti modell egyik alapja az, hogy megosztom az információimat kölcsönösen, a lényeges információimat, kettő, ugye az innovatív üzleti modell különböző dolgait is, miközben, ha ezeket alkalmazom, nagyon lényeges piaci előre teszek szert, és óriási profitot, extra profitot tudok termelni a hagyományos üzleti modellek tekintetét. Ez nekem még nem áll össze, ez a történet. Tehát az, hogy vannak jól felfogott, abszolút tetten érhető, hagyományos profit orientáltság miatt, mint ahogy te is említettél például a Sony és egyéb dolgok esetén, vannak modellek, amiket alkalmaznak, de nem, én még nem látom teljesen, hogy ez mitől lesz tömeges, mitől lesz ez valóban működő, vagy mi lesz az a motivációs dolog, ami ezért túllendíti őket. Magyarul miért mondjanak le azokról a profitokról, amit pont ezekkel az innovatív megoldásokkal és azok működtetés szükséges információ birtoklásába származik. Szóval ez hogy jön majd? Tehát...
Ez a kérdésed, a te kérdésed hozzám.
Ez a te kérdésed hozzád? Igen.
Itt beszéltük róla, hogy az értékteremtésről van szó, tehát értéket akarunk valahogy. A termelőnek is, vagy a szolgáltatónak is az az elsődleges fontosságú koncepciót megalapozó érdek az, hogy azzal, aki megveszi, azzal ne egyszer kerüljen kapcsolatba. Tehát ugye a lineáris gazdaságnál egyszer adtam is, köszönöm szépen, aztán meg is szakadt az üzleti kapcsolatom. Na ez nem működik ebben a körforgásos rendszerben, hanem én azt meg akarom tartani, többször akarom eladni, tudni akarom, hogy ő mit szeretne jobban, vagy mit akar, ha nem tetszett neki, akkor mit szeretne megváltoztatni, hogy következő alkalom is tőlem vegye, vagy tőlem kérjen szolgáltatást. És ez az a visszacsatolás, ami hiányzott. Uh-huh. Tehát ez is egy olyan nagyon... Gondolkodunk, hogy ez a Toshibának miért éri meg ez a javítás? Mert hogy ez nem egy nagy biznisz, egy picike. De az, hogy ő a kapcsolatban marad a fogyasztó, és folyamatosan tudja, hogy ő mit szeretne, az sokkal többet ér, mint maga ez a szolgáltatás, amit kínálni.
Ez igaz, de hát itt ő szerez információt, pont az a mondod. Tehát nem az, hogy ő ad ki, nem tudom, infáció, ő szerez információkat, részben ez éri meg magának, plusz te említetted pont a mosógépes dolgot, ami valóban ezen más pillanatban mondani, már nem lehet javítani se. Nem, hogy nem éri meg javítani, nem lehet. Tehát ez egy teljesen ellentétes dolog, és azt gondolom, hogy rövid távon lehet, hogy ez az ilyenfajta mosógépgyártó jobban jár. Nem azt gondolom, hogy ez fenntartható vagy jó, de rövid távon profitábilisan lehet, hogy jó neki. Nem, nyilván nem hülyék csinálják ezt, nem véletlenül így.
Hogy... Igen, a dimenziókat lehet tervezni, hogy mekkora az a közeg, vagy az a fogyasztói, vagy az fogyasztói szám, amelyre ugye ezeket a tervezési folyamatokat. Az, hogy most a hajdú mosógép gyárt tönkre, mert az azt jelenti, hogy mindenki megvette, amit akar, és utána már nem tudott kinek gyártani. Tehát ugye ezek alapvetően a múltból származó impulzusok, hogy akkor mekkora az a fogyasztói felület, amelyre én tervezhetem a saját tevékenységet, vagy a kapacitásaimat. Tehát az sem cél, hogy túl tervezem magam, és nem tudok kinek eladni, ugye, mert hogy, és ez nagyon gyakori, azért nagyon fontos mozzanat ez is, hogy most akikkel találkoztunk az elmúlt időszakban, hogy feldolgozok akár hulladékot, fémhulladékot, vagy műanyag hulladékot, és akkor azzal a rendszerrel, az a technológia sorra, amivel most rendelkezik, kétszer annyi vagy háromszor annyi műanyag hulladékot tudna feldolgozni, nincs kitől megvennie, mert hiányzik a láncszem, aki az ő input anyag alapanyagát biztosítani folyamatosan, mert az még nem a rendszer része jelen pillanatban.
Hát igen, itt ezt mondom, az ösztönzöttség.
A szövetkezés. A
szövetkezés vagy együttműködés, de főleg ugye a szövetkezés szempontjából is alapvető dolog, hogy mennyire ösztönzöttek a termelők, mennyire vannak rákényszerítve, és egy valós, általában gazdasági, az ebben a világban élünk, ugye, gazdasági kényszer alapján, valódi gazdasági igény alapján állnak össze itt is ugyanez a történet. Tehát logikailag beilleszkedne oda, és még profitábilis lenne, de valami miatt ez hiányzik. És ez a körforgásos gazdaság esetében esetében ez, ami nekem egy picit hiányzik, ilyen tamáskodó módon kérdezem, de szurkolok, persze, hát én is emellett vagyok, hogy mi lesz az az erő, ami ezt így behozza. Tehát valami egy picit hasonló, mint ugye a kapitalizmus esetén ugye a Max Weber a protestás etika, vagy a kapitalizmus szelleme, hogy az a fajta protestás etika, az a fajta etikus gondolkodás, az a fajta szemlélet alapozta meg a hagyományos ugye, kapitalizmusnak a kifejlődését, most minden előnyével, hátrányával együtt, hogy itt lesz-e egy olyan fajta gondolkodásbeli változás, olyan fajta új éra, ami ezt kvázi a nagyon konkrét bottom line orientált, tehát hogy a piaci érdek, piaci profit érdeke felül tudja helyezni az embereket. Ez hasonló a probléma, mint a szövetkérdésnél.
Igen, nem tudom, hogy valakinek van a kérdése, de beszélgetünk egymással.
Akkor hozom ide.
Hulladékgazdálkodási szakemberként ezt a szövetkezetekről szóló előadást nagyon élveztem, és nagyon drukkolok neki. Tudomásom szerint az elektronikai hulladék bontással kapcsolatban van működő szövetkezet.
Tehát,
és ez korábban is volt, és elektronikai hulladék feldolgozást támogatott a termékdíj rendszerből is már korábban az egész, tehát működő volt, de két gondolatom van, akár ez hulladékcsökkentéshez is eredményezhet a szövetkezések, és ezt most visszacsatolnék egy kicsit a körforgáshoz, gazdasághoz, mert ha a lakosság nincs kitéve a kereskedelembe előforduló óriási mennyiségű csomagolásnak, amit megkapunk, ezt például egy szövetkezési vonalon csökkenteni lehet. Egyik, a másik pedig, és ezzel az élelmiszer pazarlás így nagyon keményen csökkentető. Köszönöm szépen.
Köszönjük szépen. Akkor ez inkább hozzászólás volt, ugye, mint kérdés? Ja, köszönjük.
Köszönöm szépen. Simonyi Péter vagyok, környezetmű szakértő, humánekológus. Hát ez is inkább hozzászól, de kíváncsi lennék a véleményére, meg arra, hogy ezzel kapcsolatban a körforgásos gazdálkodásra hol tapasztalt hasonló problémákat. Az én saját konkrét esetemet a Toshibával kapcsolatban mesélem el. Tönkre ment egy nagyon szuper kis laptop, és elviszem az egyszer Toshiba szervizbe, mondják, hogy hát ennek a bevizsgálása 5000 forint. De örüljek neki, mert nem probléma, mert ez egy kis tízes jelzői kis tablet típusú, tehát kettős gép, inkább megcsinálják. De majd nyilatkoznom kell, hogy vállalom azért az összegér vagy sem. És mondták, hogy hát kérem szépen, nincs nagy baj, a levető tablet, vagyis a kijelző, meg az alapgép közötti kábel ment tönkre. És azt ki tudják cserélni, és mondták, hogy ennyibe kerül, ezt direkt nem mondom most meg, és a végén tényleg megcsinálták, de nagyon elgondolkoztam rajta, tudnék, a végösszeg az majdnem 15 ezer forint volt, a gépára 100 ezer, a kábelnek az ára azt hiszem 1900 vagy 2500 forint, az összes többi munkadíj és áfa. Tehát kifizettem 15 ezer forintot, a gépárának 15%-át, azért, hogy jó legyen ez a kis gép, miközben az alkatrész ára mindössze ugye körülbelül egy ilyen 2,5% volt, és még mázlin volt, mert nem kell 5000 forint bevizsgálási díjat fizetnem. Tehát ilyen javítások mellett, ilyen költségek mellett, azt hiszem ez egy nagyon meggondolt, tehát jobbos volt a Toshiba kérdés, hogy bevállal-e vagy sem. És ez nagyon megnehezíti például a javítást is ilyen eszközök esetén.
Hát vagy olyan helyre viszi javítatni, nem márka szervizbe viszi, hanem elviszi egy szakihoz, aki 3000 forintért kicseréli.
Nem ez a válasz. Tehát nem ez a válasz, hanem ugye azt magyaráztam el a példán keresztül, hogy ezt a munkadíjat, ami Európában ugye az általános munkabér költsége, ezt nem tudja ez a program vállalni. Azt a munkadíjat tudja vállalni, ami Pakisztánban van. Azért meg tudják javítani. És nem kapom vissza a saját laptopomat, mert ennek az üzleti modellnek nem az a lényeg, hogy az én laptopomat kijavítják, hanem egy laptopot kijavítanak. Ott, ahol olcsón ki tudják javítani. És azt vissza tudják nekem adni, elviszik, visszahozzák. Még ez is több ezer kilométer elvűve és visszahozva is olcsóbb, mint hogyha itt beviszi, és áfával, meg munkadíjjal, az itt egy munkadíjjal.
Olcsóbb, de olyan óriási a környezeti lábnyoma, mint a fene. Hát kiviszik, ezért be Pakisztánba, meg vissza. Hát bukott az egész produkció.
Ez a globális, ezt akartam mondani, hogy a válasz a te kérdésedre, amit feltettél, az a lokális preferencia. Uh-huh. A lokális.
Igen.
A globális rendszereket. Én azt gondolom, az Európai Uniós körforgásos gazdasági rendszer koncepciónak is alapvetően az a célja, hogy az európai gazdaságot megpróbálja egy picit abba a burokba bezárni, ami a saját gazdasági struktúrája, termelés és fogyasztás ugye egy helyen legyen, legalábbis ugye az európai térségben maradjon, az anyaggal, az energiával együtt, amit felhasznál. És ehhez a koncepcióhoz ragaszkodik, vagy kapcsolódik ez a különböző üzleti modelleknek a felhasználását érintő struktúra, és nyilván nem tökéletes egy ilyen globális rendszerben, amiben kapjuk az impulzusokat mindenhonnan, éppen most hallottam, hogy Brazíliának elképesztő agrár stratégiája van, ugye őserdőket vagy esőerdőket folyamatosan kritika éri meg, vagy halljuk a híreket, hogy olyan ütemben végzik az agrár innovációkat, nem azért, hogy saját magukat ellássák élelmiszeren, hanem az egész világot. 50 millió hektárt terveznek bevonni a következő években abban, hogy mindenféle olyan terméket, amire szükség van a világ bármely pontján, azt ott előállítsák. Tehát ezzel a tendenciával szemben elég nehéz védekezni, mert a magyar termelők, a magyar agrártermelés, ugye az agrárpolitika attól retteg, hogy a dél-amerikai termékek elárasztják Európát, és megölik az agrártermelésnek a különböző szereplőit, a különböző szektorokban. Tehát ezek ellen próbálnak valamilyen stratégiát kialakítani, és ez megint egy olyan dolog, ami alapvetően tőlünk független eseményként zajlik. És a globális rendszernek ugye az erősödését.
Viszont jelent. A szemléletbe való változás...
Az a fogyasztóktól.
Igen, az egy nagyon fontos történet.
Egy rövid kérdést tennék fel a Gábor részére. Nagyon szépen köszönöm mind a kettőjüknek az előadást is, külön ezt az együttműködést is, bizalmat, hogy kialakult. Több mint 6000 főt kérdeztetek meg az online kérdés kapcsán, és tudjuk, agrárterületen dolgozok, hogy különböző szegmensekben, akár növénytermesztés, szántóföldi klasszikus kertészeti szereplőket nézett. Tehát az ágazat, tehát különböző ágazati szereplők között mennyire volt eltérő a szövetkezési hajlam? Mert hogy azt gondolnám, hogy sokkal nagyobb a rászorultsága mondjuk, és látott, hogy Észak-Magyarországon nagyobb volt az igenek aránya, ahol meggyesek vannak almások, tehát hogy ez így kimutatható? Az ágazatok közötti különbség terjedt erre is, vagy volt erre irányuló kérdésetek?
Kimutatható, de most nem tudnék konkrét számokat mondani, de van különbség. Az biztos, hogy egyrészt a szántóföldi növénytermelőknek volt egy dominanciája, ami az egészre rányomta a bélyegét, tehát az ő elemszámuk sokkal nagyobb, mint a többi, többek között ezért sem reprezentatív ez a kutatás. Másrészt viszont azt láttuk, hogy különösen a szántóföldi növénytermelés esetében ez a fajta informális együttműködése sokkal inkább elterjedtebb. Tehát ezt a gépet kölcsönadunk, stb. Ez részben azért is kapcsolatos, ez egyik nagy probléma, azt gondolom, hogy a támogatásoknak a megvalósulása Európai Unióban és nálunk is egy jó részt ugye különböző gép támogatáson keresztül történik, ami nem jó, nyilván érthető, hiszen a támogatás rögtön visszamegy a centrumországba, hiszen onnan vásároljuk ugye bár a traktorokat, stb. Viszont könnyen előszerhető, kimegy valaki, lefényképezi, ott áll a traktor, nem árat a traktor, ugye? Tehát egyszerű, hogy használták vagy nem. Viszont nyilván a termelők, akik meglehetősen nagy támogatást kaptak, hát nyilván beszereznek traktorokat, illetve minden munkagéphez egy külön traktort, hogy még csak át se kelljen hívni senkit, és akkor ezek egyrészt a fölösleges kapacitások miatt nyilván bérmunkákat végez, hát amennyire lehet fű alatt, ezért is fontos ez a történet. Ugyanakkor azt gondolom, hogy az együttműködés, nekem egyébként pont egy példája lenne a körforgásra gazdaság együttműködés, amiket te is említettél, különböző gáphasználati dolgok, egy ilyen sharing modell, gépkörök, ugye Németországban különböző helyeken elterjedt gépkörök. Mi a fenének kellene mindenkinek megvenni ezt a munkaképet, csak azért, mert megtudja a támogatás kerében, hanem az lenne a lényeges, hogy ezt használjuk. Nyilván vannak problémák, mert hogyha mindenki kukoricát termel, akkor körülbelül ugyanabban az időben kellene a környéken, akkor kellene használni a gépet, nem januárban értelemszerűen. Tehát ez jelenthet bizonyos problémát, ennek ellenére azt gondolom, ez egy fontos dolog lenne. Tehát azt láttuk, hogy a termelők, akik ilyen szektorban dolgoznak, azok általában az informálisat helyezik előtérbe, tehát nagyon-nagyon kevés a szerződéses formán megvalósuló innováció, integráció gép használat szempontjából. És hát általában nyilván azokban a helyeken, ahol jobban kiszolgáltatottak a termelők, de pontos adatot most így fejből nem tudok mondani, ott nyilván például a tej, illetve a zöldség, gyümölcsér, jobban rá vannak szorulva. Illetve az is egy érdekes történet volt, hogy bizonyos esetekben, például a sertés szektor esetében is az elmúlt években viszonylag több termelői csoport alakult, mert ott olyan nehéz volt a helyzet, hogy meg a piaci hullámzás miatt kénytelenek voltak a termelők akkor is, ha egyébként talán klasszikusan nem lett volna feltételül az első a sertés ágazat. Tehát ez hullámzott különböző piaci mozgások miatt is, tejválság kapcsán is, ugye, hogy most mennyien csatlakoznak, hogy hát nagyjából ennyit tudok erről mondani. Általában azért ez kapcsolódott ahhoz, mint Nyugat-Európában is, hogy a gyorsan romló termékek esetében tej, zöldséggyümölcsöt nyilván az emberek jobban érintettek benne, de ott is azért az az érdekes, hogy az úgynevezett bypassing, vagy a szövetkezeti út kikerülése érdekes. Tehát tagja ugyan egy termelői szervezetnek, de nem feltétlenül szállítja be a terméket. Tehát a tagság még és a szövetkezet léte nem bizonyítja azt, hogy valóban de facto folyamatosan működő, stabil együttműködés van. Ha egy picivel többet adnak a nagybőj piacon, a termelő odaviszi, és másnap megpróbálja beszállítani a kicsit fonyadt áruját, amit nem tudott eladni a szövetkeznek. De olyat is találtunk, ahol nem feltétlenül rossz indulatból, csak hanyagságból. Például volt egy szövetkez, volt egy házaspár, ugye, akik együtt mind a ketten őstermelők voltak, és nagyon hát ilyen normális termelők voltak. Ennek ellenére föltűnt a szövetkezet vezetésének, hogy a férj, annak ellenére szövetkezeti tag volt, semmit nem szállított be a kötelezettségből. És utána néztek, és kiderült, hogy beszállítottak ugyan, de elfelejtették, hogy ki a tag, és a hölgy nevén szállította be a terméket. És gyakorlatilag úgy tűnt, mintha nem szállított be. Ennyire nem számított, nem ez volt az elsődleges. Oda is beviszik, amit muszáj, de alapvetően nem ez a fontos. Tehát ez egy picit ilyen szempontból, hogy ami formálisan meg is valósult, tehát mondjuk lepapírozott dolog, az sem biztos, hogy de facto módon működik. És ami hagyományosan a holland-dán szövetkezetekben az egyébként is a magában a modellben meglevő előnyöket, illetve a bizalom, ott ugye nagyon nagy fokú a történet, hogy Dániában ugye a népfőiskolai mozgalom, Grundtvig püspök nevével jelzett népfőiskolai mozgalom, az nagyon megalapozta a szövetkezetek létrejöttét, hiszen egy olyan fajta tudást, egy olyan fajta kulturális hátteret adott, amikor már a termelők föl tudták ismerni az érdekeiket, hogy miért is érdemes belépni egy szövetkezetbe, miért is érdemes alapítani szövetkezeteket, illetve egy olyan társadalmi struktúra, olyan bizalom, ahol ezt ugye megalapították. Tehát emellett az ilyenfajta modell mellett nagyon fontos, hogy ez a gyakorlatban is működjön, tehát hogy ne csak egy ilyen formalizált együttműködés legyen, hanem hogyha nem szállít be a termelő, akkor a szerződés kikényszerítése, ez a contract enforcement, ez működjön. Magyarország ez abszolút nem működik. Abszolút nem működik, már csak azért sem, mert ugye haver az elnök, mindenki haver, ugye kisebb szövetkezetnél, hát legközelebb. Morakett szövetkezet úgy működött, hogy az ügyvezető elnök nem abban a faluban lakott, ezért az első időben ezért is volt, tudtak viszont könnyen bekerülni a láncokba 95-ben, mert az elnök a saját maga ott állt éjjel kettők, amikor vették át az árut, azt nem fogadta, nem volt jó, de nem volt olyan veszély, mivel nem ott abban a faluban lakott, vagy városban, hogy mondjuk a gyerekét leköpték adott esetben az iskolából hazamenet. Ezért ő azt tudtam mondani, hogy ezt nem fogadjuk el. És ez a fajta konzisztens, magas színvonalú minőség, ez kellett ahhoz, hogy nagyon gyors, viszonylag gyorsan be tudja kerülni a különböző láncokba, ami tudjuk, hogy nem egy könnyű dolog.